A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki kegyelmesen fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, így fennállva a 32. Zsoltár első versét énekeljük. Helyünket elfoglalva a 168. dicséret mind a 4 versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 9. részéből, a 6-tól 24-ig, valamint a 30-tól 33-ig terjedő verseiben.
De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult volna, mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. Sem nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő magvából valók, hanem az Izsákét nevezik majd utódodnak. Azaz, nem a test szerinti gyermekek az Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak utódoknak. Mert az ígéret szava ez. Ez időtájban eljövök, és Sárának fia lesz. De nem csak ő, hanem Rebeka is, aki egytől, Izsáktól, ami atyánktól fogant fiakat. Mert amikor még meg sem születtek, és semmi jót vagy rosszat nem tettek, de hogy Istennek a kiválasztáson alapuló elhatározása érvényesüljön, nem a cselekedetek szerint, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott neki, hogy a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Amint az megvan írva, Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondunk tehát? Vajon nem igazságtalanság ez Isten részéről? Semmiképpen. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Azért tehát nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Azért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondhatnád azért nekem, akkor miért hibáztat engem? Hiszen ki állhat ellene az ő akaratának? De hát ki vagy te, ó ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Vajon mondja-e a készítmény a készítőjének, miért formáltál engem ilyenre? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanabból a gyuradékból az egyik edényt díszesre, a másikat pedig közönségesre készítse? Isten pedig, amikor meg akarta mutatni az ő haragját, és meg akarta ismertetni az ő hatalmát, nagy béketűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre készültek, azért, hogy megismertesse az ő dicsőségének gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket eleve dicsőségre készített. Ilyeneknek hívott el minket is, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek az igazságra, elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael viszont, amely törekedett az igazság törvényére, nem jutott el erre a törvény alapján. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetek útján akarták elérni, és beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva. Íme, megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Isten igéjét meghallgatva jöjjetek, testvérek, válaszoljunk neki imádságban. Édesatyánk, hálát adunk, hogy ma is összegyűlhettünk fiad feltámadása napján. Köszönjük, Urunk, hogy ma is kereshetünk téged hitből, és keresünk is, mert égető szükségünk van a szavadra. Kérünk, segíts minket, hogy meg tudjunk állni előtted csendben, hogy fel tud emelni a szívünket magadhoz, hogy megszólítson bennünket a te igéd, és valóban elcsendesedve megkapjuk tőled a segítséget, a reménységet, a szabadítást és a kősziklát a lábunk alá. Bűnként valljuk meg, Urunk, hogy életünk sokszor megcsúszamodik, mert nem eléd állunk, nem a kősziklán állunk, nem téged kérdezünk, nem rád nézünk. Bocsásd meg nekünk a vétkeinket, azokat az utainkat, amiket így jártunk. Kérünk, jelenlétedben adj megerősödést, adj új kezdetet, tedd helyére gondolatainkat. Nyisd fel a szemünket arra, hogy mi a bűn, hogy aztán tudjunk harcolni a bennünk lakó és a minket megkörnyékező bűnök ellen is. Urunk, segíts tovább minket a sok panaszkodástól a te dicséretedig, és vezess, hogy meg ne szégyenüljünk. Adj igaz hitet a te szent fiadban, édesatyánk. Köszönjük, hogy őt adtad azért, hogy megismerjünk téged. Köszönjük, hogy le tudod venni rólunk bűneink terhét, és így megszabadulhatunk a lefelé húzó erőktől. Úr Jézus, dicsérünk, hogy te azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerontsad, bennünk is, bennem is. Köszönjük, hogy ezért lehetünk itt most is. Folytasd elkezdett munkádat bennünk, Istenünk, hogy benned, szavaidban és szeretetedben gyönyörködhessünk a hétköznapokban is. Engedd, hogy hittel állhassunk a megváltás szikláján. Uram, a te igéd élet, kérünk, eleveníts meg minket is általa. Amen.
Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből a második rész 11-től 13. verséig hirdetem nektek. Igaz beszéd ez, ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 174. dicséretünket énekeljük. Kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni üzenetét nektek, írva található Pál apostolnak Timóteushoz írott második levelében, a második rész 19., 20. és 21. versében a következőképpen. Mindazáltal megáll az Isten erős fundamentuma, melynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserép edények is. És azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Amen. Kedves testvérek, hogyha valami olyasmi előfordulna, ami, hát megmondom őszintén, nem nagyon szokott előfordulni, hogy valaki valamilyen arany ékszert vagy ezüst tárgyat kínálna eladásra, akkor bizony nem csak a színét és nem csak a fényét szoktuk megvizsgálni, hanem elsősorban megkeressük az arany és ezüst próbát benne. Azt a jelzést, amelyik igazolja, hogy ez valóban arany, vagy ez valóban ezüst. Van ugyanis egy közmondás, hogy nem mind arany, ami fénylik, és bizony sok a hamisítvány. És nem csak aranyban és ezüstben van hamisítvány, hanem hamisítványokkal vagyunk tele lelkiértelemben is. mert egy hasonló gondolatra utal Pál apostol, amikor lelki gyermekét és munkatársát, Timóteust tanítja a lelkek megkülönböztetésére. Van egy erős fundamentum, egy szilárd alap, amelyre lehet építeni, és amelynek kétféle vagy kettős hitelesítő pecsétje van. És amikor felmerül valamiféle nézet vagy tanítás, akkor ezek a hitelesítő pecsétek tesznek bizonyságot arról, hogy vajon igaz vagy tévtanítással állunk szemben. Vajon csak szentségtelen, üres fecsegés az, amivel Timóteus és amivel akár mi is találkozunk, vagy megállnak ezek a dolgok az ige mérlegén. A múlt vasárnapi igében, az előző versekben Pál éppen ezeket a fölösleges és haszontalan vitatkozásokat pellengérezi ki, az üres fecsegést és az istentelen beszédeket, amelyeket úgy jellemez, hogy terjednek, mint a rákos fekély. Két nevet is említ, Hümenájoszt és Filétoszt, ők voltak azok a tévtanítók, akik azt hirdették, hogy a feltámadás már megtörtént. Sokan megpróbálták el szellemiesíteni a dolgokat, és azt mondták, hogy igen, a feltámadás az tulajdonképpen nem más, mint hogyha valaki újjá születik, valaki lelki értelemben feltámad, és ezen túl más feltámadás nem lesz. És ezzel bizony feldúlták egyeseknek a hitét. Mert nyilván nem arra gondoltak ezek a tévtanítók, hogy fizikailag valóban megtörtént volna már a feltámadás, mert hát azt valamennyien tapasztalták, hogy Jézus Krisztuson kívül, meg azokon a testértelemben feltámadott embereken kívül, akik Jézus halálakora megrepett sírokból előjöttek és bementek a Szentvárosba, rajtuk kívül, hát azért nem volt szokásos dolog, hogy emberek feltámadtak volna. Tehát inkább lelki értelemben gondolták ezt a feltámadást, és tagadták azt, hogy majd lesz az idők végezetével egy olyan feltámadás, ami akkor következik be, amikor Jézus visszajön. És ezzel sokak hitét feldúlták, és zavart okoztak az első gyülekezetben. És ebben az összefüggésben magyarázza el Pál Timóteusnak, hogy miképpen kell különbséget tenni az igaz és a hamis között. Az első ismérve az, hogy meg kell vizsgálni az alapokat. Mert van egy erős fundamentum, amely mindörökre megáll. Van egy szilárd alapvetés, amit nem lehet félretenni. Pál ezt a gondolatot nem fejti ki, mert Timóteus nagyon jól tudja, hogy miről van szó. És mi is tudjuk, hogy miről, pontosabban kiről van szó, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztusról van szó. Úgy, ahogyan a lekcióként felolvasott római levél 9. részének a 32. 33. versében olvassuk, beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Timóteus is tudta, mi is tudjuk, hogy ez a megütközés sziklája, ez a szilárd alap, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Erről beszél Pál többek között a korintusiakhoz írott első levelében is, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus. Nincs más. Nincs más. Ha valaki más megoldást, más megváltást, más üdvösséget tanítana, az eleve bálványimádó tévtanító, mert nincs más. Egyetlen egy alap van. És erre az egyetlen egy fundamentumra, erre az egyetlen egy szilárd alapra épül minden a gyülekezetben. És aki erre a fundamentumra épít, azt kettős pecsét teszi hitelessé. Az egyik pecsét az, amit így olvastunk az igében, hogy ismeri az Úr az övéit. Ez egy belső, láthatatlan, mondhatnám úgy is, hogy titkos pecsét, az Istenhez tartozás pecsétje. Ezt kívülről nem lehet látni. Ugye egyszer már elmondtam ezt a hasonlatot, hogy, vagy ezt a kifejezést, hogy nincs a testvérek feje fölött sem glória, sem lángnyelv, hogy én innen a szószékről láthatnám azt, hogy a testvérek közül ki az, aki élő hitre jutott, megtért ember, és ki az, aki megszokásból, kíváncsiságból, vonzódásból jár a templomba. Tehát az, hogy ismeri az Úr az övét, ez egy belső, egy láthatatlan, egy titkos pecsét. Az Istenhez tartozásnak a pecsétje, amelyről Isten tud, és igazából azért tud az is, akire vonatkozik. A római levélből felolvasott versek éppen erről szólnak. Mert vannak ígéret szerinti gyermekek, és vannak test szerinti gyermekek Ábrahám fiai között, azaz itt ugye Izsákra és Izmaelre, illetve Ábrahám többi gyermekére utal az apostol. Van Istennek kiválasztáson alapuló elhatározása. Ahogyan az igében olvastuk, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Nem mindenki Isten gyermeke, aki beleszületik egy keresztény családba. Mint ahogyan annak idején sem volt mindenki izraelita, aki Ábrahám utóda volt. Aztán azt is olvassuk, hogy Isten könyörül azon, akin könyörül, és kegyelmez annak, akinek kegyelmez. Sőt, még ez is ott van az igében, azért akin akar könyörül, akit pedig akar megkeményít. Ezekkel a versekkel van tele a római levél felolvasott néhány verse. És ezeket a verseket nem lehet félretenni. Ismeri az Úr az övéit. És az, hogy ismeri az Úr az övéit, ez nem egy passzív tudás csupán, hogy Isten tudással rendelkezik arról, hogy kik lesznek majd azok, akik mellette döntenek. Tehát ez nem egy passzív tudás, hanem egy aktív és tevőleges hozzáállás. A héberben ugyanis az ismerni ige, és bár az új szövetség görögül íródott, de a héber gondolkodással át vannak szőve az új szövetségi iratok is, ezért azt lehet mondani, hogy a görögben is így van, hogy az ismerni ige azt jelenti, hogy pozitív hozzáállással ismerni, azaz szeretni. Ugye az ismert példa az, hogy a Károli 908-as Károli fordítás, vagy akár a Vizsai Biblia szerint is, Ádám ismeri az ő feleségét Évát, és Éva fogant a méhében. Tehát az ismerni szó az nem csak azt jelenti, hogy tudni valamiről, hanem egy határozott, pozitív hozzáállást, egy szeretetet fejez ki a héber, és ennek megfelelően a görög ismerni ige is. Ismeri az Úr az övéit, azaz szereti azokat, akik tőle származnak. Hát ez egy magától értetődő dolog. Hát egy jó édesapa és egy jó édesanya, hát nem szereti a gyermekét? Hát hogy ne szeretné már? Hiszen tőlük származik. És ugyanígy Isten ismeri az övéit, vagyis szereti azokat, akik tőle származnak, akik az övéi. Ez viszont, ahogy mondtam, és még egyszer hadd hangsúlyozzam, egy belső, láthatatlan pecsét. Külső szemlélő számára többé-kevésbé érzékelhetetlen. De annál inkább érzékelhető a másik pecsét. tudniillik, hogy ennek megfelelően éle. Álljon el a hamisságtól mindenki, aki az Úr nevét vallja, olvassuk az igében. Álljon el a hamisságtól, vagy az új fordításban így olvassuk, hogy álljon el a gonosztól. Szó szerint itt az igazságtalanság szó szerepel, de van olyan fordítás is, amelyik egy kicsit jobban körülírja a dolgot, hogy szakítson a bűnös élettel. Ez a pecsét tehát nyilvános és látható. Ha hívő is valaki, hogyan él? Azaz bizonyítsa szent és tiszta életvitelével azt, hogy az Úrhoz tartozik. Ezért hozza fel az apostol példaként az értékes és a közönséges edényeknek a képét. Hiszen egy nagy házban, egy gazdag házban mindenféle edény megtalálható. Vannak ünnepi alkalmakra, például vendégségekre szolgáló edények, amelyek a hasonlat szerint aranyból és ezüstből készülnek. És vannak hétköznapi közönséges használatra való fa és cserépedények is, például tárolásra szolgáló edények, abban az időben tudjuk, hogy sok mindent vázákban őriztek, vagy nagyobb hombárokban őriztek, vagy főzésre való edények. Ezeket nem tették föl az asztalra, amikor vendég jött. Ezek más célra szolgáltak, de ugyanúgy megtalálhatóak voltak a házban, és ugyanúgy azért hasznosak voltak. Nem voltak díszesek, hanem közönségesek voltak, de ezekre is szükség volt. És ugyanígy az Isten gyermekei között is megtalálhatók azok, akik a korintusi első levél hasonlatával élve arra a bizonyos egyetlen alapra aranyat, ezüstöt és drága követ építenek. És vannak olyanok is, akik fát, szénát és pazurját. De ha az alap ugyanaz, akkor így olvassuk később, hogy aki fát, szénát és pazurját épít arra az alapra, az majd kárt fog vallani, mert a munkája megég, mert az a nap tűzben jelenik meg. És mindenkinek, aki értékes dolgokat épített arra az alapra, a munkája az megmarad. Mert az aranyat, ezüstöt, drága követ nem teszi tönkre a tűz, de a fába, szénába, pozzorjába belekap, és nem marad belőle semmi. De így olvassuk, hogy ő maga megmenekül ugyan, mint aki tűzön ment keresztül. Tehát, hogyha valaki arra az egyetlen egy alapra építkezett, akkor mindenféleképpen üdvössége van. De hogy azon belül értékes dolgokat épített, vagy értéktelen dolgokat, majd az a nap eldönti, ki mit épített rá. Az üdvösséget nem veszíti el, de van, aki dicséretet kap, és van, aki elmarasztalást. Még a hit hősök között is a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében megtaláljuk Gedeont, aki a nagy győzelem után bálványimádásba sodorta önmagát is, meg a népet is. Megtaláljuk Jeftét, aki fölösleges fogadalmával leánya halálát okozta. És megtaláljuk Sámsont, aki egész életét az egyéni csetepatékra építette föl, ahelyett, hogy népe élére állva együttesen, velük együtt küzdött volna a filiszteusok ellen. Aki ismeri Sámson történetét, az látja, hogy mindig valamint fölbosszantotta magát, és akkor agyonverte, csépelte a filiszteusokat, jó, hogy nagyon sokat eltett így láb alól, de hát igazából azért nem ez lett volna a feladata. Az összes bíró, akiről olvasunk a bírák könyvében, minden bíró Isten elhívásával a nép élére állt, és így vagy úgy valamilyen csatában legyőzte az ellenséget, és utána nyugalma lett a népnek, ugye le van írva, hogy 40 esztendeig, 80 esztendeig, De Sámsonnál ilyet nem olvasunk, mert ő mindig egyéni csetepatékat vitt végbe. Mindig az egyéni indulatai, vagy éppen a bosszú vágya fűtötte. És éppen ezért, amilyen győzelmeket ő elért, azzal a népét nem szabadította meg. A filisztusok továbbra is ott uralkodtak rajtuk. Ezt olvasjuk a folytatásban is, Sámuel próféta első könyvében. Nem beszélve arról, a vesztét okozó gyengéjéről, hogy állandóan filiszteus nőkkel volt elfoglalva. Már a házasság kötése is, erről még azt olvassuk, hogy Isten gerjesztette föl benne ezt a tüzet, mert a filiszteusok ellen akarta vezetni. Erről még lehet vitatkozni, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó. De aztán a másik két nő, az a parázna asszony, akihez bement Gázában, nem is beszélve Deliláról, akivel csak úgy összeállt, és aki a veszélyt okozta. A hithősök között találunk ilyeneket, akik vagy egész életüket, vagy életük végét, hogy úgy mondjam, elszúrták, de megtaláljuk Noét, Ábrahámot, Mózes, Dávidot, Sámuelt és a prófétákat is, akik bár nem voltak hibátlanok, mégis hitben élték végig az életüket. Ezért mondja Pál Timóteusnak, ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Tehát Pál ezt a képet használja, az értékes és a közönséges edények képét használja, hogy igen, egy nagy házban mindenféle edény megtalálható, mint ahogy Isten gyülekezetében is megtalálható a komoly, elszánt életű, szolgáló, hívő testvér, és megtalálhatók azok is, akik bár újonnan született emberek, de azért ezt jól elrejtik magukban. És végigélnek egy olyan életet, ami bár az Isten kegyelmében végigélt élet, de nem valami túlzottan hasznos a gyülekezet és Isten számára. Ezt más helyen Pál apostol lelki és testi keresztjéneknek nevezi. Persze nem csak ez a két kategória van számtalan átmenet, mégis arra hívja fel Pál apostol Timóteus figyelmét, hogy tisztítsa meg magát, hogy értékes edénye lehessen a háznak, értékes eszköze lehessen az Úrnak. Igen ám, de van egy probléma. Ezt olvassuk, hogy ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, na de miktől? Hát az egyik kommentár ezt mondja, a másik kommentár azt mondja, nem nagyon lehet eligazodni azon, hogy miktől, mert nem egyértelmű a mondat szerkezet, hogy mire is vonatkozik az, hogy ezektől. Meggyőződésem az, hogy Pál a hamisságra, a bűnökre gondol, és visszautal az előző versekre, tudnélik, hogy tisztítsuk meg magunkat a szentségtelen üres fecsegéstől, erről olvastunk a múltkori ige szakaszban, tisztítsuk meg magunkat az istentelen tévtanításoktól, és tisztítsuk meg magunkat attól, hogy ezekre a dolgokra hallgassunk, és így éljük az életünket. Hanem, ha tiszta a hitünk, hogyha nem tévedünk el a különböző tévtanítások erdejében, hogyha szemünket mindig Krisztusra, méghozzá a megfeszített Krisztusra emeljük, akkor a szentségtelen üres beszédeket is elvetjük, a különböző fecsegéseket is elvetjük, akkor nem fog viszketni a fülünk, ahogy Pál apostol máshol mondja, és akkor az életünk is annak megfelelő lesz. Mert mindenki úgy él, ahogyan gondolja, ahogyan hiszi a dolgokat. Ha az üres fecsegéseknek hisz, akkor majd úgy fog élni. hogyha tiszta evangéliumnak hisz, akkor pedig úgy fog élni. És éppen ezért kell megtisztítani magunkat az üres fecsegésektől és az istentelen tévtanításoktól, hogy tisztán tudjunk élni. És hogy lássuk, igazán lássuk azt a bizonyos megpecsételt egyetlen egy fundamentumot, alapot. Hogy nincsen más út sem az üdvösségre jutásra, sem a hívő életben való előhaladásra. Semmiféle más út nincs, mint az az egyetlen egy, hogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten meghalt a mi elveszett állapotunk miatt, a mi bűneink miatt. És nincs más megváltás, és nincs más megoldás, és nincs más lehetőség az üdvösségre jutásra. De amikor átéltük a megtérést, továbbra sem lehet másra tekinteni, mint Krisztusra, ahogy Pál apostol is mondja, hogy nem akarok tudni közöttetek másról, mint Krisztusról, mégpedig a megfeszítetről. Mert minden lépésünkhöz erő kell, és minden lépésünkhöz Jézus Krisztusra kell föltekintenünk. Mert nem tudunk másképpen előre haladni az úton. Nem csak a megtéréshez kell Jézus bűnöket lemosó vérének az ereje, hanem a hitben járáshoz is erre van szükségünk. Életünk minden lépésében, a szolgálatban, a reggeltől estig való hétköznapi életben is erre van szükségünk. Erre az egyetlen alapra lehet csupán építeni, és erre az alapra akkor épít valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, hogyha mindent hitből cselekszik. Nem a maga elgondolásai szerint, nem a szükségletek szerint, nem az elvárások szerint, hanem Isten akarata szerint. Nem azt mondom, hogy ez könnyű. Sőt, hát éppen ezekből a példákból, a hithősök példájából látjuk azt, hogy milyen borzasztóan nehéz ez. És éppen ezért nem tehetünk mást, mint Jákob ott a jabbok révénél, amikor küzdött az ellen, a valaki ellen, és amikor az azt mondta, hogy engedje el, mert hajnalodik, akkor annál inkább megragadta, hogy nem engedlek el addig, amíg meg nem áldasz engem. Tudjuk, hogy az a valaki, aki Jákobbal küzdött, az nem más volt, mint Jézus Krisztus, persze akkor még megtestesülése előtt, az Úr angyala, az a Jézus, aki egyedül meg tudta áldani Jákobot, és új szívet tudott adni neki, sőt nem csak új szívet, hanem új nevet is, hogy innentől kezdve már nem Jákob a nevet, hanem Izrael. Mert küzdöttél Istennel és győztél. Hogyan győzött Jákob az Úr angyala ellen? Úgy, hogy az Úr angyala engedte magát legyőzni. Hát így engedte magát, ami Urunk Jézus Krisztus is, ott a kereszten legyőzni. Engedte, hogy keresztre feszítsük. Engedte, hogy leköbdössük, hogy gyalázzuk. Engedte, hogy gúnyoljuk. Engedte, mert ez az egyetlen út a megváltásra. És ez az egyetlen út a hitben való járásra. Hiszen életünk folyamán is leköbdössük, meggyalázzuk, még akkor is, amikor nem akarjuk. Mert ilyen az emberi élet. És nincs más, mint az, hogy belé kapaszkodunk, hogy ő vigyen végig ezen az életen. Mi is fogadjuk meg Pál apostol intelmét, mindazáltal megáll az Isten erős fundamentuma, melynek a pecsétje ez, ismeri az Úr az övéit, és álljon el a hamisságtól mindenki, ki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüstedények vannak, hanem fa és cserépedények is, és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, tisztességre való edény lesz, megszentelt és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Amen. Az ige hirdetésére válaszként énekeljük a 392. dicséret első két versét. Urunk Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy lehelyeztél egy szilárd fundamentumot, amely ugyan sokak számára a megütközés köve és a megbotránkozás sziklája, de nekünk, akik üdvözülünk, az egyetlen alap az építkezésre. Köszönjük ezt az egyetlen alapot, egyszülött fiad golgotai kereszthalálát és feltámadását, sőt, őt saját magát, aki életünk vezére, megváltója, megszentelője. Urunk, te tisztíts meg bennünket, mert mi magunkat még megtisztítani se nagyon tudjuk. Te tisztíts meg bennünket a téves gondolkodástól és a téves életviteltől, hogy megtisztított edényeid lehessünk, amelyek hasznosak a gazdának, hasznosak a te számodra. Hogy tudjuk az evangéliumot hirdetni másoknak, és hogy életünkkel ne hozzunk szégyent arra, amit hirdetünk. Könyörülj rajtunk. Kérünk gyülekezetünkért, hogy hadd legyen ez a nép a te felszabadult, vidáman veled járó néped, és hogyha valaki mégis gyászban van, vagy betegségben van, vagy nyomorúságok, kísértések között van, az is tudjon rád tekinteni, és megvidámodjon a szíve, mert akik rád tekintenek, azoknak megvidámodik a szívük. Urunk, te vezesd a mi gyülekezetünket, és egyen-egyenként a mi életünket, amíg meg nem érkezünk az örök boldogságba. Úr Jézus, kérünk gyülekezetünkön túl minden magyarországi gyülekezetért, és minden gyülekezetért a világban, ahol a te nevedet segítségül hívják, szaporítsd a gyülekezeteket az üdvözülők számával, tedd teljessé a te népedet, és amikor a teljességet a te kegyelmedből elérte, akkor jöjj vissza, és védj magadhoz bennünket. Urunk, várjuk azt az időt, amikor igazság fog lakozni ezen a földön, mert új eget és új földet teremtesz, amelyben igazság lakozik. De addig is adj kitartást, addig is adj békességet, és addig is adj rád tekintést. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a csöndben magunkban elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.